tartókra, olyanokra van szükség, akik pontosan tudják, hogy mi a felelősségük. A köztisztviselői karra, én megértem Vastag Pált is, viszont végig kísértük a 16 év alatt, egy olyan kontraszelekció ment végbe, és nagyon jól tudjuk, hogy hány reform halt el pontosan a középszerű köztisztviselői kar miatt. Tehát nekem az a véleményem, hogy ugyan a legkényesebb kérdés, a mit és hogyan, hiszen nekik kell kimondják a saját halálos ítéletüket idézőjelbe. Mégis én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy ezeket a nagy lépéseket, amit nem is nulláról indulva kell megcsinálni, hanem mínuszba, mert nagyon jól tudjuk, hogy 16 év alatt egy csomó minden egészen ellenkező előjelbe fordult át, és sokkal rosszabb, mint 90-ben például a mentalitásban volt. Tehát a köztisztviselőknél én a radikalizmus híve vagyok. Na most 16 év alatt azért kialakult minden politikai pártnak a maga szakmapolitikai elitje. Tehát ez nem úgy van, mint 16 évvel ezelőtt. Én az egészségpénztár ellenőrző főorvosaként minden évben új főigazgató volt, és tudjuk, hogy minden évben egyre gyengébb és gyengébb eresztés jött. És látjuk, hogy hogy áll az egészségügy, ráadásul ott két bürokrácia is koptatta a reformokat, egyrészt a minisztérium, másrészt pedig az országos egészségpénztára, az úgynevezett régi megbízható TB dolgozók. Az egészségügy, csak annyit mondanék, amit 90-ben is elmulasztott az akkori társadalombiztosítási főigazgatóság. Ezt a 35 ezer orvost, aki eldönti ennek a nagyon-nagyon sok milliárdnak a sorsát, azzal, hogy rokkan nyugdíjba vesz, táppénzre vesz, gyógyszert ír és műtét, ha nem tudja a kormányzat valamilyen módon partnerré tenni, ahogy ezt megtette sajnos a gyógyszergyártók, gyógyszerforgalmazók, akkor sokkal nehezebb dolga lesz a kormánynak, és nekünk is. A még egy utolsó, tehát az egyén felelősségét én nagyon hangsúlyoznám. Tehát van egy alkalmazotti lét, és van egy egyéni felelősség, ami egy demokráciában mit jelent, és amit én a kommunikációra még talán javasolnék, lehet, hogy felmerült, hogy bárki lett volna most kormányon, ezeket a lépéseket meg kellene tennie. Tehát ezt ki kellene a kommunikációba használni, hogy hiába mond a Fidesz bármit. Ha ők kerültek volna hatalomra, nekik is meg kellene lépniük, az egy más kérdés, hogy erre csak a Magyar Szocialista Párt képes a koalícióval. Köszönöm.
Köszönjük. Zoli, Földesi Zoli, és utána Pap Jóska.
Rövid leszek. Egy konkrét kérdésem lenne, és kettő javaslatom. A kérdésem konkrétan miniszterelnökkor az, hogy készül-e kormány arra, hogy egyetlen egy kétharmados törvényt nem fog elfogadni a ház? És akkor mi van? Mert hogy a reformot akkor is meg kell csinálnunk, és én a mai Magyar Nemzet Gyurcsány hallgata megszorításokról cikke után, vagy a tegnapi kommunikációról, ami az öt pártiról kijött, és Orbán Viktorról beszélek, szkeptikus vagyok, egyetlen egy kétharmados törvényt nem fognak elfogadni, mert új helyzet van ahhoz képest, ami 4 évvel ezelőtt volt, most előjött az ellenzék vezére, és 1 éve van jövő tavaszig, már annyi sincs, mikor eldől, hogy eltűnik a politikai süllyesztőbe, vagy a jobb oldalt össze tudja fogni hosszú távon. Mindent tagadni fog, mindent demagóg módon fog elutasítani. Szeretném tehát ezért megkérdezni, hogy készülünk arra az esetőségre, hogy mi van akkor, ha mindenünket elgáncsolja az ellenzék.
Minden kétharmados előterjesztés úgy készül, hogy van egy B-verzió, hogyha nemet mondanak, akkor mit lehet megvalósítani, és milyen technikával, feles törvénnyel, minden így készül.
Köszönöm szépen, ez már... A fontos válasz volt számomra, és azt gondolom valamennyiünk számára. Amit szeretnék javasolni, az előbbi gondolatmenetből szeretnék emlékeztetni rá, hogy a két forduló között a Fidesz elárasztotta az országot azzal a plakáttal, és kommunikálták is, hogy most csak Magyarország számít. Én is szeretném mondani, bár hiszem és biztos, hogy nagyon jók azok a számok, amelyeket hallottunk, és most ez tendenci, és ezt érzékeljük a közvéleményből. De kell, hogy emlékeztessük a parlamentben már az első ülésen, hogy uraim, ha önöknek csak ez az ország számít, akkor partnerek ezekben az ügyekben, mert hát előttem itt sokan elmondták, hogy miről is van szó. Többek között arról, hogy le tudjuk a 2007. január 1-től 7 éven keresztül azt a sok forrást hozni az Unióból. És végső dolog, amit én szeretnék még javaslatként elmondani, miniszterelnök úr, a programunk siker ebben a 4 évben. Az őszinte beszéden, az elszánáson, sok minden nem múlik, de még egy dolog biztos, hogy kell hozzá. Nagyon egyetértek azzal, hogy rajtunk, magunkon kellett valamilyen módon legalább gesztusértékkel kezdeni a dolgot. de azon is múlik ez a dolog, hogy a társadalom valóban azt látja rajtunk, hogy az igazságosság irányába visszük ezt a társadalmat. Arató Gergő szóba hozta már a bankokat és a pénzintézeteket. Tegnap nem volt ügyetlen mondat, amit Semjén Zsolt mondott, hogy a multik is, meg a bankrendszer is járuljon valamivel hozzá ehhez a dologhoz. Nehogy kifogják ezt a vitorlánkból, próbáljunk ezen a dolgon valamit mi is lépni, vagy kezdeményezni. És még szeretnék ehhez valamit mondani. Abban a tartós állami vagyonban, ami még a rendelkezésünkre áll, az állami vállalatoknál, nagyon szeretném kérni, nagyon összefügg az emberek igazságérzetével és ennek a programnak a hitelével, hogy magas, milliós, sok tízmilliós védkielégítésekkel ne szervezzük át az állami vállalatokat, mert kiveri a biztosítékot a társadalom minden egyes elemében. Ha ott is tudunk valamit az igazságosság irányába, a korrektség irányába vinni, akkor ez a program végigvihető és nagyon keményen megharcolva, de sikeres lesz a 4 év. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Pap Jóska után Teleki Laci.
Köszönöm. Én azt gondolom, hogy nincs alternatívánk, tehát amit elhangzott, azokat meg kell csinálni. Egyrészt olyan az ország állapota, és van egyfajta elvárás is velünk szemben, meg elszánás. Tehát ez azt gondolom, hogy nem kérdés. Az egyik, tehát három dolgot akartam felvetni, abból Zoli az egyiket elmondta, ez a kétharmad. Én még azt is akartam kérdezni, hogy a kétharmados törvények nélkül aztán ez a rendszer, amit létrehozunk, koherens lesz-e, de hát akkor azt gondolom, hogy erre az előbb már a választ meghallottuk. Ezt a választást nem az nyerte, aki a legtöbbet ígérte, hanem aki a leghitelesebben mondta, hogy mit akar csinálni. És a hitelesség kapcsán, amit nagyon sokáig meg kell őriznünk, egy elemet szeretnék felvetni korábbi tapasztalatok alapján. Lehet a legtisztességesebb és leghasznosabb célunk, eszközeink és jogszabályaink, ha alkotmányos dolgokon megbukunk, és az alkotmánybíróság valamiért elmeszeli azt a jogszabályt, amit mi a legjobb szándékkal alkottunk. Ez én azt gondolom, hogy rendkívül fontos, folyamatos szűrőt és ellenőrzést igényel, hiszen nem csak az vele a probléma, hogy nem születik meg a szabályozás, hanem az is, hogy rettentő módon a hitelességünket rontja. És végül egyetlen egy szempont, ez kérdés is, hogy van-e a köztársasági elnökkel valamiféle egyeztetés, mert hogy nagyon jelentős az önkormányzati választásokat érintő változtatásokról beszéltél, mi meg azt a hírt halljuk, hogy a köztársasági elnök október 1-i választás kiírásokra készül, most már május vége van, mire ezt a jogszabályt mi megalkotjuk, az jól július lesz, és egész egyszerűen hogyan fogjuk tudni lebonyolítani az önkormányzati választásokat. Van-e ezzel kapcsolatban valamiféle egyeztetés, mi az, ami várható, vagy ez egy ilyen rapid menet lesz, mert ez meg egy politikai feladat, és erre a rendszerünket és a szervezetünket fel kell készíteni, hogy tudjuk akkor felkészíteni a szervezetet arra, hogy más módon, másképpen zajlanak majd az önkormányzati választások, választókerületek, egyebek, de gondolom értitek. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Teleki Laci után Szabó Zoli.
Köszönöm szépen. Nem nagyon kívántam szólni, mert azt gondolom, hogy sokkal fontosabb dolgok vannak, például a gazdaságpolitika vagy társadalompolitika. De akkor, amikor láttam, hogy a felszólalók közül nagyon kevesen említik meg, hogy vannak itt Magyarországon romák is, akkor azt mondtam, hogy mindenképpen megteszem, hogy szólni fogok, mert hiányolom Kósáni Kovács Magdát, aki egy frakcióülésen nagyon sokszor vehemensen kiállt azért, amit nagyon sokszor, én azt gondolom, hogy jogosan tette, és annak örülök, kimondottam, hogy Vitány Iván viszont felállt és elmondta, hogy vannak itt olyan szegény emberek, akik nem csak a szegénységből fakadóan hátrányos helyzetűek, hanem azért, mert egy kisebbséghez tartoznak, és ez a kisebbség nagyon sokszor a bőrszíne miatt halmozottan hátrányos helyzetbe kerülhet. Azonban fontos az a reform, amiről Zoli beszélt, miniszterelnök úr beszélt, viszont fontos megemlíteni azt, hogy a reformok kapcsán elfelejtjük-e azt, hogy vannak Magyarországon olyan emberek, akik a saját maguk érdekeit nem tudják képviselni, még csak alapszinten sem, alaphangon sem. Persze biztos a válasz az, hogy igen, vannak, és kell, hogy legyenek, de én azt látom, hogy az a tűz, ami 5 évvel ezelőtt a pártban volt, azt nem látom Roma ügyben megtestesülni, És igen, hiányolom azt, hogy sokkal többet és sokkal jobban és hatékonyabban kellene megfogalmazni azt, hogy mit akarunk a roma kérdéssel. Mert ma lehet azt mondani, hogy általános kérdésként kezeljük a roma ügyet, a foglalkoztatás politikába vonjuk bele, az oktatás politikába vonjuk bele, a szociálpolitikába vonjuk bele, ezzel mind egyetértek, viszont akkor még mindig ott marad az a kérdés, hogy az a diszkrimináció, ami ma Magyarországon van, vagy Közép-Kelet-Európában, azt hogy lehet kezelni? Azt nem lehet egyszerűen csak oktatáspolitikába kezelni, hanem igenis kellenek célzott programok is, mert ha nem lesznek célzott programok, abban az esetben nem lehet tovább lépni ebben a kérdésben, és persze, oktatáspolitikába, foglalkoztatáspolitikába nagyon sok mindent meg lehet oldani. De miniszterelnök úr, ma egy jogász, aki egyébként egy minisztériumban dolgozik, roma származású jogász, elsírta magát azzal, hogy albérletet keres Budapesten, mert munkájához kell, és a bőre színeméért nem kap albérletet. Ezek nem arról szólnak, hogy szegénység kérdése, nem arról szólnak, hogy esetleg nem tanult az illető, hanem ez azért van, mert ez a diszkrimináció ma jelen van Magyarországon. Hogy lehet megakadályozni? Azt gondolom, az a reform, amiről szó van, az nagyon fontos. És kezdjük ott, hogy a családsegítő központokba, ottól állami pénzekből egyébként finanszírozunk meg a munkahelyi központokba béreket. Ott diszkriminálnak a legjobban, és ott közösítenek ki legjobban embereket, tisztelt a kivételnek. Ezeket a reformokat azt gondolom meg kell érnünk, és el kell érnünk ahhoz, hogy igazi társadalompolitikai képzése legyen a magyarországi romáknak a képzése is, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor higgyétek el nekem, továbbra is eltartottak fogunk lenni ebben az országban, és soha nem leszünk adózó állampolgárok. Tehát a reformokat én azt gondolom úgy lehet csak elképzelni, ahogy mondta Vitány Iván és Kapai László is, aki elsőként szólal fel, nem is roma összefüggésben, hogyha van luxus kérdés, akkor legyen legszegényebbnek a kérdésének is a jellemzése, és az elemzésnél pedig oda tenni azt a programot, amely igazán kezelni tudja ezt a kérdést. Mert ha ezt nem tesszük, akkor azt gondolom, hogy 10-20 éven belül sem érjük azt az eredményt, amit az elmúlt 5 évben láthattunk, mert eredményekről számtalanul lehet beszámolni. Ezeket az eredményeket tovább kell folytatni, és tovább kell úgy vinni, hogy látható, fenntartható fejlődést érjen el a magyarországi cigányság, és egyre többször kell talán visszahozni azt, amit hiányoltam, hogy igen, a roma ügyel, ha kell, akkor célzottan, ha pedig nem lehet célzottan, akkor pedig általános kérdésként kezelni kell ezt a kérdést. Köszönöm figyelmüket!
Szabó Zoli után Veres Jóska.
Köszönöm szépen, kedves barátaim, szokásommal ellentétben igyekszem rövid lenni. Két dolog. Az egyik tulajdonképpen az a tiszta beszéd, amiről itt már többen szóltak. Arató Gergő ugye azt mondta, hogy azt úgy nem nagyon értik az emberek, és el kéne nekik magyarázni, hogy hogy van az, hogy a gazdaság dübörög, a költségvetés meg bajban van. Ezt lehet másképp is fogalmazni, hogy amit egyébként fölismerünk.